Egy indiai kollégám mesélte, hogy sok kollégája vár USA vízumra. És hogy van egy olyan templom ott Indiában, ahol az USA vízum istenének lehet.
Ne!
Komolyan. És neki lehet különböző ilyen áldozatokat bemutatni, hogy sikerüljön megkapni a vízumot.
Azt a mindenit. Arra kíváncsi lennék, hogy ez valamelyik istenségnek egy mellékállása, vagy ez specifikusan egy USA vízum istenség?
Hát nekem van egy olyan érzésem, hogy megvan a kritikus tömeg ahhoz, hogy ez spin-off legyen, tehát...
Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit a Létkérdések Podcast harmadik epizódjában, ami egy Hitvita Podcast Szilvai Péterrel és Szabó Viktorral. Szia Viktor!
Szia Péter, sziasztok!
Hallgathatóak vagyunk a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a YouTube-on, ahol fel is iratkozhattok a csatornára. Tudtok a videók alatt kommentelni a konkrét adott videókban lévő témákról, vagy témákat is javasolhattok, illetve írhattok egyébként nekünk e-mailben is a létkérdésekpodcast@gmail.com címre. Az előző részben, a másodikban az Isten definícióval kezdtük el a beszélgetést. Az első rész még arról szólt, hogy tulajdonképpen mi ez a podcast, mi a célja és kik vagyunk mi. Hogyha valaki még ezt nem hallgatta meg, akkor tudom ajánlani. És a másodikban kezdtük el a érdemi beszélgetést, az Isten definícióval kezdtük. Egyáltalán kik mit értenek Isten alatt, illetve még specifikusabban Viktor mit ért Isten alatt. És én mit értek Isten alatt, erről is volt szó, bár az én szkepszisem az eléggé tág. Majd erről eltértünk egy kicsit, hát nem kicsit, a Kalam kozmológiai istenérv és annak következményei és aspektusait. Igazából én amivel szeretném kezdeni, az az, hogy hibák és tanúságok, mert visszahallgatva, amit én előadtam a múltkor, hát az egy... Fölírtam magamnak, hogy milyen hibákat vétettem, szinte az egész beszélgetés borzasztóan félre volt víve, és általam, és mivel a célunk a podcasttel nem csak az, hogy egymást vagy a hallgatókat győzködjük Isten létéről vagy nem létéről, hanem egy ilyen metaszinten az is, hogy a nehéz vitákat hol lehet jobbá tenni, illetve mik a klasszik, amik félre mennek ilyenkor, emiatt szerintem tanúságos arról beszélni, hogy mi minden ment félre. A legelső ilyen, hogy te azt vázoltad fel, hogy az Isten definíció a kérdés, a te Isten definíciód, amit ott megadta, az a Kalam kozmológiai istenérvből következik, akinek az idegen, hallgassa vissza a második részt, ott kifejtjük, hogy ez micsoda, de hogy igazából nem is a Kalam volt a lényeg, te csak elmondtad, hogy a definíciód abban gyökerezik, én meg elkezdtem a Kalamot megtámadni, rohadtul túlmutattam a te Isten definíciódon, és már egy sokkal specifikusabb, és sokkal több minden tartalmazó Istennel kezdtem el én ott harcolni, amit még nem is állítottál ezen a ponton. Sőt, igazából elmondtad, aha, hogy már minden máshoz kinyilatkoztatások kellenek, stb. Tehát még specifikusan, basszus, meg is címezted, hogy mi az, amiről nem beszélsz, de én meg annyira ilyen elvakultan valahogy nem tudtam leszakadni arról, hogy amiről én beszéltem egész végig, az nem az volt, amiről te beszéltél. Hiába tetted meg nagyon ügyesen az, hogy specifikáltad az, hogy miről beszélsz. Uh-huh. A hallgatók kedvéért mondom, hogy az a 30-valahány perces epizód, az a bruttó anyaga, az hát több volt, mint egy óra. Csak annyira oda-vissza körbe-körbe mentünk, elsősorban miattam, meg az én értetlenségem miatt. Szóval ez hihetetlen volt.
Szerintem egyébként én nem látom ennyire vészesen a helyzetet, hiszen én megértem a te oldaladat, hogy miért csapott át a definíció egyből egy érvelés ellen érvelésbe, hiszen én egy Isten érvet használtam föl Isten definíciójára. Tehát ez már úgymond adja magát, hogyha az érvelés nem jó, akkor a definíció is automatikusan rossz, hiszen a definíció az érvelésen alapszik, vagy abból következik. Uh-huh, tehát uh-huh. Szerintem ez nem volt annyira haszontalan. Egyébként visszatekintve én is látom azt, hogy lehet, hogy ez a személyes versus objektív dolog, ez pici ilyen eskanyar volt, de mindenképpen erről szerintem még biztos, hogy fogunk beszélni, hogy mi a különbség a személyes meg az objektív dolgok között, de hát ez most ilyen, szóval én nem tartom ezt annyira nagy problémának.
Azt én maximálisan aláírom, hogy amik elhangoztak, azok egyébként értékesek voltak magukban is. Viszont azt valós hibának rovom fel, amikor valaki beszél valamiről, és valaki pedig valami teljesen másra reagál. Igazából ez a tanulság, mert ez egy tipikus ilyen vitahiba, meg mindenféle emberi konfliktusba felmerül, úgyhogy ilyen szempontból szerintem fontos ez a tanulság. Volt itt félrebeszélés, volt itt elcsapongás a témától, körbe-körbe futkosás. Azért osztom meg ezeket, mert szerintem minden olyan vitában, amiben az embernek kicsit benne van a szíve, ott ezekre sokkal hajlamosabb. Ugyanígy volt, hogy például az időérzékem tökre csalatkozott, hogy volt, hogy az elején úgy éreztem, hogy már órák óta időzünk egy témán, aztán visszahallgattam, és 10 percig voltunk csak rajta, és teljesen oké volt. Volt olyan is, hogy értetlen voltam, hogy ott mondtad el, szinte ilyen komikusan elmondtál valamit néhány mondatban, nagyon érthetően, például a kvalitatív végtelen fogalmát, és nem hogy 10 perccel később, hanem már ott azonnal nem értettem. Olyan voltam, mint így eleresztettem volna a fülemet, és így fújtam a magamat, ilyen halálértetlenül. Visszahallgatva, hogy azon csodálkozom, hogy miért nem mondtad azt, hogy passzus, most mondtam el, Peti, nem figyelsz, hogy egy perccel ezelőtt. Szóval ezeket szerintem tök jó így kiteregetni, főleg a magam hibáit tök szívesen teregetem, mert lehet belőle tanulni mindenkinek, hogy az ember a nehéz beszélgetésekben sokkal többször követel ilyen hibát, mint amikor egy témával kapcsolatban halál laza és érdektelen.
Igen, igen. Én még csak annyit tennék hozzá, hogy én megkértem a feleségemet, elküldtem neki a vázlatot, és ő nagyon meglepődött, pozitívan csalódott az egész beszélgetésbe, meg. Azt mondta, hogy ő ritkán hallott ilyet, hogy egy keresztény és egy nem keresztény kvázi ilyen hosszú távon, tehát hogy több részletben beszélgetnek, és nem csak az van, hogy mondjuk egy órára, másfél órára egy terembe zárják őket, és akkor jönnek a rajongótáborok mind a két oldalról, és akkor próbálják így az alatt az idő alatt, egy korlátos idő alatt így az érveiket elmondani egymásnak. Teljesen más ízt ad az egésznek. Nem egy ilyen politikai csatározás, hanem tényleg egy ilyen közös útkeresés. Tehát ilyen nagyon tényleg nem nagyon van más mondjuk ilyen hitvitáknál.
Hát ez szuper, ez kulcs része a koncepciónak egyébként az én fejemben is. Amikor van egy korlátos vitád, mondjuk van, azt mondta, hogy másfél órás rendezvény egy hitvita, vagy akárhány, elkerülhetetlenül szül egy dramaturgiát, meg egy helyzetet. Például ugye a játékelméletben is teljesen mások a nyerő stratégiák egy ismételt játékban, ami bizonytalan ideig hosszú távon tart, mint egy véges, limitált játékban. És általában a hosszú távú stratégiák azok ilyen kívánatosabbak, amihez egy ilyen szituáció kell, amiben mi vagyunk.
Igen, meg lehetőséget ad arra, hogy pontosítsunk, tehát az is lehet, hogy közben én is rájövök, módosítom, vagy pontosítom azt, amit mondtam, tehát hogy én magam is közben formálódok, miközben beszélgetünk.
Igen, hát én az előző részből, te jó Isten, mennyit tanultam, rengeteget. Annyit felvetnék még, hogy ha már egyébként az Isten definícióból indultunk, akkor van-e még bármi ebben a témában, amit megemlítenénk, akár érdekesség, amilyen Isten definíciókkal te találkoztál, és jó volt, vagy nem volt jó, vagy furcsa volt, vagy egyszerűen csak így a közszájon forog?
Igen, eszembe jutott még, hát igazából pontosabban a William Lane Craignek az előadásait hallgatva, hallottam még egy definícióról, amit szerintem érdem említése méltó mindenképpen, mégpedig Anselmustól, vagy Anselmtől származik, aki egy 11. századi francia bencés érsek volt, azt hiszem Canterbury érsek talán. Az egyik legismertebb ilyen istenérve az az ontológiai istenérv. És most nem is az érvről beszélnék, hanem abból a definícióból, amit ő felhasznál. Ő úgy definiálja Istent, mint valami, aminél semmi nagyobb el nem gondolható. Angolul úgy szokták ezt mondani, hogy the greatest conceivable being. Egyébként erre épített később Gödel, aki megpróbálta formulákkal, logika nyelvén ezt axiomatizálni, igen, tehát képletekkel leírni, meg bebizonyítani, és ő módosított ezen a definíción, és ő úgy definiálta Istent, mint a legfőbb jó. Tehát ez egy mondjuk így alternatív Isten definíció. Tehát az, akinél nem lehet nagyobbat elgondolni.
Ja. Ebbe is bele tudnék kötni természetesen, de most nem követem el azt a hibát, mint a múltkor, de egyébként egyszer visszatérhetünk rá.
Jó, persze.
Még itt az Isten definícióknál én gondolkoztam olyanokon, hogy ugye vannak ezek a akik az Isten címkét szerintem jogtalanul aggatják dolgokra, ezt múltkor is említettem, aki szerint mondjuk a természet, az Isten, vagy a mindenség, vagy az univerzum. Van egy olyan kategória, amit ilyen, ezek az ilyen hígvallásosok, akik csak azt mondják, hogy hát szerintem van valami felsőbb erő, de nem tudom igazából, hogy mi az, meg igazából nem nagyon befolyásolja az életemet se, sehogy se, de hogy ez így a valami, you know, ugye, something. Aztán érdekes egy kategória, ugye a politeizmusok, vannak ma is olyan vallások, amiknek több istenük van, de ugye ez a klasszik példa a görög meg római mitológia, amiket ma leginkább szerintem archetipusoknak fordítunk. Ha valaki meg nem tudja, hogy mi az, hogy archetipus, szerintem a nekem legjobban tetsző definíció erről az az, hogy adaptív viselkedések mintázatainak reprezentációi.
Egészségedre.
Köszönöm. Bonyolult, de ennél még nem hallottam pontosabb definíciót az archetipusra. Aha.
Egyébként ezen én gondolkodtam, igen, hogy amiket elmondtam, azok az, az Isten definíciók, amikkel én tudok azonosulni, de hogy, hogyha azt mondjuk, hogy az az Isten, akit Istenként imádnak, akkor tényleg rengeteg Isten van. Ezzel kapcsolatban múlt héten történt egy, hallottam egy érdekes sztorit, egy indiai kollégám mesélte, hogy sok kollégája vár USA vízumra. És hogy van egy olyan templom ott Indiában, ahol az USA vízum istenének lehet.
Ne!
Komolyan, komolyan. És ő neki lehet különböző ilyen áldozatokat bemutatni, hogy sikerüljön megkapni a
vízumot. Azt a mindenit.
Ilyen értelemben.
De ez, arra kíváncsi lennék, hogy ez valamelyik istenségnek egy mellékállása, mint hogy mondjuk, mit tudom én, ha van a háború istene, akkor lehet, hogy én a pajzsfoltozásban is hozzáfordulok, ami egy ilyen részterület. Tehát lehet, hogy ez egy mit tudom, irodisták istene, és akkor USA vízummal is hozzáfordulok, mert az is az ő asztala. Vagy ez specifikusan egy USA vízum istenség?
Hát nekem van egy olyan érzésem, hogy megvan a kritikus tömeg ahhoz, hogy ez spin-off legyen, tehát...
Illetve gyanítom, hogy a 2000 évvel ezelőtti szent iratok még nem tartalmazták ezt a funkciót.
Igen, igen, igen. Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy Isten az, aki valamilyen módon emberfeletti elővel bír, akkor nyilván sok Isten lehet, de hogyha mondjuk megszorítjuk Istent arra, hogy minden más lénynél hatalmasabb, akkor meg nyilván nem lehet egynél több. Bizonyos definíciók alapból már leszűkítik, vagy tényleg attól függ, azon áll vagy bukik, hogy hogyan definiáljuk Istent, mit engedünk meg neki, vagy mit várunk el tőle.
Még egy utolsó jutott eszembe, Jordan Peterson például, aki újabb kori munkásságában eléggé elkezdett az Isten témába beleállni. Ő például úgy használja, mint egyfajta társadalmi értékrendszernek az addig való absztrahálása, hogy már egyetlen koncentrált archetipus keletkezik belőle. Ami aztán pláne nem egy könnyen fogyasztható definíció, amit rendszeresen... Tehát szerintem alapból is félreértenének az emberek, de ő még aktívan tesz is érte, hogy félreértsék sajnos. Mondom ezt úgy, hogy én iszonyatosan szeretem a munkásságát, és volt szerencsém találkozni is vele.
Komolyan? Azt, hol történt ez?
Itt New Yorkban volt egy előadása, és akkor az egyik nagy álmom volt, amikor New Yorkba költöztem, hogy na talán itt találkozhatok olyan emberekkel, akik nekem sokat jelentenek, és mondjuk Magyarországon ritkán hakniznak, és akkor így találkoztam Jordan Petersonnal, Sam Harris-szel, meg még néhány számomra hős jellegű arccal, és akkor ilyenkor pénz nem számít. Megvettem a VIP jegyet, ami azt jelenti, hogy lemegy az előadás, és akkor utána van egy ilyen, nem tudom, néhány tíz embernek egy ilyen kis privát kérdés, felelek, meg fotózkodni lehet.
Azt a nem semmi. Hát nagyon mások vagyunk, én sajnálom a pénzt egy ilyen lehetőségről.
Ezt maximálisan megértem egyébként.
20 előadást. Bizonyos értelemben én nem tartom azt elképzelhetetlennek, hogy az, amit Jordan Peterson csinál, hogy Istenre, mint archetípusra tekint, vagy Jézus Krisztus személyére, mint archetípusra tekint, hogy ez az feltétlenül rossz. És mondjuk így a bibliai történeteket főleg az Ószövetségben, teljesen más szemmel tudja olvasni az ember. De amikor hozzáadja azt az aspektust, hogy de ezek egyébként valóban élő személyek voltak, akkor az pedig egy teljesen más dinamikát, meg más ízt ad az egész történetnek. Azt, hogy valamit archetipusként értelmezünk, meg valamit történelmi eseményként értelmezünk, ez az kettő szerintem megfér egymás mellett.
Teljesen egyetértek. Igazából számol vetted ki a szót ezzel a archetipus versus történelmi valóság, vagy objektív valóság témával, hogy ott van egy nagyon-nagyon erős választóvonal. Ez bennem is megvan, csak ugye én a archetipusként tudom és szeretem értelmezni mondjuk a bibliai sztorikat, meg egyébként a Disney meséket is, meg a Marvel filmeket is. Ha a névértéken veszem őket, akkor gyűlölöm például a Marvel filmeket, de archetipus elemzése pedig a világ legjobb példái. Na mindegy. Szóval igen, ott van egy fontos vonal.
Egyébként csak a történetekről. Azt hiszem, hogy Tolkien volt az, de most ezt utána kell nézni, és hogyha tévesen tudom, akkor majd a következő podcastből javítom. Úgy tudom, hogy ő mondta azt, hogy lényegében minden, tehát van egy történet, és minden történet erről az egy történetről szól. Amikor a gyűrűk urát kidolgozta, akkor is lényegében ez motiválta ez a történet, és a Disney filmek, a Marvel filmek sokszor ezt az utat követik be. Ennek talán van is egy ilyen több lépcsőből álló útja, a hős útja talán így hívják.
Így van, igen.
Van, aki azt mondja, hogy és egyébként ezzel én egyetértek, hogy van egy nagyszerű történet, amit minden Disney film, meg Marvel film, meg stb. Ez megpróbál lehetőleg jobban imitálni, vagy visszaadni ennek az erejét. És hogy ez a nagyszerű történet, ez lényegében az emberiség megváltásának a története, aminek a hőse Jézus Krisztus maga. És az, amiről az írók próbálnak hatást elérni a nézőkben, az lényegében megtörtént, és vagy hát részben megtörtént, még nincs vége a sztorinak, de a holdponton már túl vagyunk.
Addig a pontig, hogy Jézus Krisztus maga, addig teljesen egyetértettem, de szerintem ez fordítva van. Tehát egyrészt az, hogy létezik egy nagyszerű történet, kicsit podgyásza van ezeknek a szavaknak, hogy egyrészt létezik, másrészt, hogy nagyszerű. Van rengeteg történet, amit az emberek mesélnek. A rengeteg történetből, hogyha absztrahálsz belőlük egy kicsit, akkor ki tudsz vonni közös pontokat, amik a specifikumok szintjén különböznek.
Igen.
Különbözik a hős, az egyikbe egy kisgyerek, a másikba egy elefánt, a harmadikba egy akárki, de vannak, ha absztrahálsz belőlük, akkor vannak közös pontok. Minél inkább absztrahálsz, annál inkább elveszted a specifikumokat, annál inkább hasonlítani kezd mindegyik történet egymásra. És a végén az absztrakció egy már eléggé elvont szintjén létezik tényleg ez a hős útja. Egyik legfontosabb gondolatkör ever szerintem. Az egész archetipus gondolatkör nagyon elvont, és én évtizedekig nem értettem, aztán kaptam belőle egy jó képzést, zárójel Jordan Petersontól. Például, amikor közhelyesnek érzünk egy filmet, az azért van, mert ott van benne valami archetipikus. Nem kell, hogy egy archetipikus sztori közhelyes legyen, de egyébként, ha már egy film közhelyes a sikeredet, legalább archetipusként izgalmas elemezni. A Jézus sztori az egy megnyilvánulása ennek a hős mítosznak, vagy a hős útjának, ami pedig egyébként egy evolúciós pszichológiában és az ember korai életmódjában nagyon erősen megjelenő történet. Arra irányuló ösztöneinknek az összessége, hogy hogyan kell szó szerint értelemben is a területünket megtartani és az ismeretlent felfedezni magunk körül, mondjuk egy evolúciós dzsungelt, ha elképzelsz, picit egyszerre kell kimenni, egyszerre visszahúzódni, egyszerre kell bomlasztani a rendet és építeni a rendet. Lehet túltolni a rendet, lehet túltolni a káoszt. Az ember pedig a hős archetipus szerint az, aki újra és újra definiálja a rendet azáltal, hogy jól megválasztott léptékben kilép mindig kicsit az ismeretlenben, mindig kicsit lebomlasztja, visszaépíti jobban, és így tovább. És ez értelmezhető tényleg fizikailag is, meg értelmezhető mindenféle, vagy hát ilyen absztrakt szinteken, és ráhúzható egy csomó mindenre. All in all, amit mondani akarok, csak az, hogy szerintem a Jézus sztori az egy példája a hős mítosznak, valószínűleg egy nagyon szép példája, de azt én ott fordítva látom a lovon ülést, hogyha azt mondjuk, hogy minden hős sztori az a Jézus sztori. A hős sztori az egy absztraktabb dolog.
Értem. Tehát ha összefoglalom, akkor talán a következő analógiával tudnám összefoglalni. Tehát például tudod, a középkorban voltak ezek a nyomdában az eredeti, meg a lenyomat. és akkor azt mondod, hogy van egy eredeti, úgymond, amiből sok lenyomat készül, de lényegében egy eredeti van, és Jézus története is egy ilyen lenyomat, én pedig azt mondom, hogy nem az az eredeti, tehát azok az ólom betűk, aminek a lenyomatai megfigyelhető, felismerhető az összes többi történetben. Ha jól értem, akkor ez a kettőnk álláspontja közt a fő különbség.
Ez olyan, mint hogy azt mondod, hogy szerintem vannak autók, és van a Honda, meg a Suzuki, meg a Ford. Mi mindig csak Hondákat, Suzukikat és Fordokat látunk a világban, de valójában létezik az autó. Az autó az egy ilyen absztrakt dolog egyébként, ilyen funkciók, meg formák gyűjteménye, amit az autó címkével illetünk. És akkor te ide jössz, és azt mondod, hogy valójában mindegyik autó a Ford. Mindegyik autó a Fordnak egy változata. Nem, igazából a Ford is az autó koncepciónak egy változata. Lehet, hogy a Ford a legjobb autó a világon, és példátlanul valósítja meg az autóságnak a megtestesülését, de attól még az autó az egyel absztraktabb dolog, mint az, hogy Ford. A Jézus sztori az egy specifikus sztori, a hős útjának egy példája.
Aha. Igazából most a platonizmusról beszélünk, ha jól értem. Platon volt az, aki azt gondolta, hogy a dolgok valahol az ideák világában léteznek. Tehát az, hogy például asztal, annak én a különböző megnyilvánulásait, manifestációit látom itt a Földön, de hogy egyébként pedig létezik valami olyan, hogy asztal valahol az éterben. Én nem gondolom azt egyébként, hogy ez tényleg létezik. Tehát, hogy itt alapból
a létezés definíciójának kérdése.
Vannak realisták, meg antirealisták, vagy platonisták, meg azt mondom, hogy realisták, vagy antirealisták. Most itt összekeveredtem, de hogy vannak, akik azt mondják, hogy létezik, ők egyetértenek Platonnal, mások meg azt mondják, hogy nem létezik, ők nem értenek egyet. És hogyha azt mondjuk, hogy nincsenek ilyen ideák, tehát nem létezik ez a sztori úgy önmagában, mint sztori, egyébként én is inkább befelé hajlok, akkor lehet, hogy inkább érdemes úgy ezt lefordítani, hogy azok a történetek, amiket például a Pinocchio-ban, meg a Marvel filmekben és a Jézus történetében olvasunk, azokat, hogyha rangsoroljuk, hogy mennyire nyilvánul meg bennük ez a bennünk, mélyen bennünk lévő dolog, vágy, a bátorság, az önfeláldozás, a halál vagy a feltámadás után, akkor ezek a dolgok Jézus történetében nyilvánulnak meg leginkább.
Nyilván itt már nagyon nehéz úgymond így rangsorolni, meg ez picit szubjektívé válik. Érdekes, bár nem szorosan a Hitvita podcast témakörébe tartozik, de a platonizmus. Ott klasszikusan felmerül, ugye ezért mondtam, hogy két szónak adtam fel, a létezikem meg a hatalmason. Nagyon filozófikusan fog hangzani, de ez most tényleg fontos, gyakorlati jelentősége van, hogy definiálja valaki azt, hogy valami létezik. Mert azt, hogy létezik az ideák világában, hát hogy így oké, de az... Tehát ez gyakorlatilag azt fejezzük ki, hogy az asztalról, mint megint funkciók, formák, viszonyok, viselkedések összessége, ki tudunk a sokféle különböző specifikus asztalból, meg tudjuk nézni, hogy mi az, ami közös bennük, meg a velük való viszonyunkban mi a közös, és akkor azt, van egy ilyen asztal modellünk, meg egy asztal címkénk, amit erre reagatunk. Most ha valaki így definiálja a létezést, hogy az emberek fejében megfigyelhető, hogy van egy ilyen modell, akkor létezik. Ha úgy, hogy definiál egy furcsa szférát, és akkor ott vannak az ideák, és akkor azok úgy vannak, úgy, mint ahogy mi vagyunk. A baj ezekkel egy picit az, hogy, és itt majd ez a Kalam kritikámban is meg fog jelenni, hogy használunk egy szót valahogy, és aztán ebből olyan következtetéseket vonunk le, amik azon a használaton kívül vannak. Például a Kalamnak van egy ilyen része, hogy úgymond, hogy az Isten egyik tulajdonsága, hogy hatalmas. Ami abból következtetünk, hogy univerzum létrehozására alkalmas. Viszont utána ennek van egy veszélye, hogy utána fogom ezt a szót, hogy igen, egyébként hatalmas úgymond az, ami univerzumok létrehozására képes, de egyébként utána én fogom ezt a hatalmas szót, és levezetek belőle olyan dolgokat, amiknek már semmi köze, és nem következnek az univerzum létrehozásából, és akkor elkezdek levonni mindenféle nagyon funky következtetéseket belőle, és például azt mondom, hogy ezek szerint akkor mindenható, ezek szerint akkor nekem is el tud intézni ezt-azt. itt lényegében csúsztatás történik. Emiatt akartam nagyon tisztázni ezt, hogy játszhatunk azzal, hogy mi létezik és mi nem, csak értsük, hogy mit értünk létezés alatt.
Igen. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés az imádságnál például, hogy ott is ugye kérünk Istentől dolgokat, és azért kérjük, mert azt gondoljuk, hogy Isten meghallgat bennünket. Ugyanakkor meg azt is gondoljuk, hogy Isten mindenható, és hogy ha ő valamit eltervezett, akkor az ő akarata fog megvalósulni. És ez egy ilyen, hát nekem ez egy misztérium, az egész imádság dolog, hogy én, ilyen kis porszem, a 7 milliárd ember közül az egyik, most én mondok Istennek valamit, elmondom azt, hogy mit szeretnék kérni, és elmondom, mert bízom benne, hogy ő ezt tényleg meghallgatja, komolyan veszi, és utána megadom neki a szabadságot, hogy ezt most akkor tényleg meg is tegye, vagy a választ úgymond rád bízom. Szóval, hogy ez nekem is egy ilyen misztérium, hogy mit jelent Isten hatalma, és Isten szeretete mondjuk az imádság tekintetében.
Hát, még nekem.
Igen, szóval korán sem állítom azt, hogy nekem minden, hogy mondjam, Istent így megértettem. Hát az már önmagában egy ellentmondás lenne, hogyha egy véges ember egy végtelen dolgot így megért, na hát az szerintem ott. Tehát az lehetetlen, ez olyan, mint hogyha hogy megittam a tengert, vagy nem tudom.
De miért? Mondjuk például meg tudok érteni matematikailag egy végtelen szummát.
Aha.
Csak azt mondom, pusztán arra alapozva, hogy én véges vagyok, az a cucc meg végtelen, abból még nem következik, hogy érthetetlen lesz.
Aha. Ez érdekes, mert ugye az elménk az nem feltétlenül van korlátozva. Na, ezen még nem gondolkodtam. Ez egy érdekes kérdés, majd beszélhetünk róla. Nekem a kálámmal kapcsolatban még van pont egy ilyen általános észrevételem, és lehet, hogy ez pont ki tudja tölteni a hátra lévő időt, és nem kell belemenni a részletekbe. Amikor így gondolkodtam az elmúlt beszélgetésünkön, hogy ennek az univerzumnak az okozójának milyen tulajdonságaival értettél egyet, vagy nem értettél egyet, arra gondoltam, hogy igazából, hogyha te azt mondod, hogy elfogadod, hogy az univerzumnak van egy okozója, azzal már te kilépsz az ateizmusból, és belépsz a teizmusnak a koncentrikus körébe, legalábbis a legszélső körbe. Tehát, hogyha én azt mondom definícióként, hogy Isten az, aki okozta az univerzumot. És csak ennyit mondok. Nem mondom azt, hogy időn kívül áll, hogy téren kívül áll, nem mondok semmit az ő hatalmáról, vagy arról, hogy ő személye, vagy egy erő. Tehát ezen a ponton megállok, ez már az a koncentrikus kör, amit említettem az elmúlt alkalommal, ez már benne van a legkülső, úgymond, körben.
Ez igaz, csak nem vezet sehova. Ez egy definíciós játék. Egyébként nem értek vele egyet, ez csak így for the record, rakjuk félre. Ennek azért nincsen értelme, mert most te definiáltad Istent valahogy, és akkor ebben a definícióban mindenki eloszlik, ugye, teistára meg ateistára. De hogyha nagyon tágan értelmezed, akkor nyilván többen lesznek a teisták, és lehet, hogy még én is az vagyok, de akkor erre most nem mondhatjuk, hogy ha-ha, a Peti ezek szerint mégse ateista, mert akkor én azt mondom, hogy akkor most definiálom Istent úgy, mint az előttem az asztalon heverő Samsung Galaxy telefon, és akkor viszont 100%-ig teista vagyok, és mély hívő, és valóságként elfogadom, hogy van Isten, és személyes kapcsolatban vagyok ráadásul vele. Tehát persze, ilyen értelemben igen, ezt a címkét rám tudott tenni, hogy ott vagyok ezen definíció szerint teizmusnak a külső körén. Csak minek? Ez olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy ha-ha, de Isten az valójában a természet. Hát mondom, ha szerinted az, ha ezt a szót oda akarod aggatni, akkor teista vagyok ezennel, ilyen értelemben. Csak az a kérdés, hogy hasznos-e nekünk egy ilyen szóhasználat. Tehát minden szót használhatunk mindenre, tehát definiálhatunk keresztbe mindenféle módon, csak az a kérdés, hogy ez praktikus-e, meg visz-e minket előre. A múltkor az történt, hogy azt mondtam, hogy megelőlegezem a premisszákat, és ebből következik egy nagyon tág, vagy éppen szűk Isten definíció, amit ha egyébként elfogadom a cuccot, akkor elfogadok, bár azt szerintem annyira, amit elfogadok belőle, az annyira triviális, hogy azt megint csak nem címkézném Istennek, de ha Istennek akarjuk címkézni, akkor olyan értelemben elhiszem. Csak én ott összemostam, pont ezt a szó összemosás hibát vétettem, amiről itt sokat beszéltem, hogy utána elkezdtem tagadni, egyenél sokkal részletesebb és több mindent tartalmazó Isten.
Egyes attribútumaiba kötöttél bele. Igen. Igen, ezt én is utána gondolkodtam ezen, hogy téged akkor a spektrumon hova tesz azzal, hogy te elfogadod az okozót, és azt mondod, hogy ez triviális, hát szerintem nagyon sok ember számára ez nem triviális, főleg akik nem teisták, tehát
triviális alatt azt értem, hogy nem azt értem, hogy magától értetődő, vagy ilyesmi, hanem ez az, ami igaz, de minek?
Értem.
Igaz, de súlytalan, haszontalan, nem visz előrébb, nincs igazán tartalma. De hogy jutok el eddig, az szerintem ahhoz tényleg bele kell menni a részletekbe.
Jó.
Tehát én igazából revidiálom az, hogy hogyan állok a kalámhoz, és ezt majd szeretném szépen elmondani. A múltkoriban nagyon sok igazság volt, de nagyon összeszedetlen volt.
Jó, és akkor erre azt mondod, hogy szálljunk egy külön podcastet, hogy akkor ennek adjuk meg a módját, úgymond.
Szerintem igen.
Uh-huh. Jó, benne vagyok.
Részben itt elkalandoztunk a filozófia határterületeire, de ne féljetek, legközelebb a hitvita tovább folytatódik.
Ez egy jó zárszó.
Na, hát akkor ennyi volt a Létkérdések Podcast harmadik része. Azt hiszem, az Isten definíció témát körüljártuk, de hogyha van róla még olyan gondolatotok, amit nem hangzott el, vagy érdekesnek tartjátok, vagy akár bizarnak, vagy mi a ti saját definíciótok, akkor nyugodtan osszatok meg velünk a létkérdésekpodcast@gmail.com-on, vagy ha YouTube-on nézitek, akkor a videó alatt kommentben, ugyanott egyébként iratkozzatok fel. Legközelebb jövünk, Szabó Viktor és Szilvai Péter, köszönjük, hogy hallgattatok minket.
Sziasztok!
Sziasztok!